Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 133. Zsoltár első versét énekeljük. 133. Zsoltárnak ez az egyetlen verse, amelyet az énekeskönyvünkben megtalálunk. Ímé mi jó és mi nagy gyönyörűség az atyafiak közt az egyenesség. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy gyermeket hoztak szülei keresztelni, Gulyás László és Máté Anikó második gyermekét, Lászlót. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséret második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, hogy arra indított benneteket, hogy elhozzátok Lacit, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét János evangélium a 6. részéből, a 35. és a 68. versekből. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Péter pedig így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztszülők, mai nap többszörösen is ünnepnap. Ünnepnap azért, mert egyrészt nemzeti ünnepünk az államalapítás ünnepe, másrésztről az új kenyérért adunk hálát, így istentiszteleti közösségben is, ezért van itt a kenyér az asztalon, úrvacsorai közösségben is lehetünk együtt, és itt van a keresztelő, a ti gyermeketeknek, Lacinak a keresztelője. A történet, amiből felolvastam néhány nagyon rövid mondatot, éppen egy ilyen történet, amiben a középpontban a kenyér van. Az a történet, amikor Jézus csodát tesz, 5000 embert vendégel meg, miután megszámolták, hogy mindösszesen 5 kenyerük meg 2 haluk van, hálát adnak azért, ami van, és elkezdik szétosztani. És a csoda megtörténik. És aztán pedig Jézus elkezdi tanítani az embereket. Azt mondja, amit most felolvastam nektek, aki én hozzám jön, nem éhezik meg soha. És aztán Péternek a hitvallása, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van nálad. Ugyanis miközben Jézus elkezdett tanítani arról, hogy hozzá kell menni és benne kell hinni, az emberek szépen elkezdtek elszivárogni mellőle. És akkor mondja a tanítvány, hogy kihez mehetnénk, örök élet beszéde van nálad. Jézus a lelki kenyérről beszél, a lelki táplálékról beszél. És amikor ti itt vagytok a gyülekezet közösségében, nem csak most, hanem időről időre, amikor elhoztátok most a gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztségben, akkor tulajdonképpen emögött hiszem, hogy az a megtapasztalás és élmény van, hogy az Isten közelében lelki táplálékokat lehet meríteni. Hogy aki ráfigyel, hogy aki keresi a közösséget, és itt a gyülekezet közösségében is keresi a vele való közösséget, az azt fogja megélni, hogy a lélek gazdagszik, a lélek erősebb lesz, a hit az erősebb lesz. Ma olyan viszonyok között élünk, amikor az emberek keveset törődnek a lelkükkel. Sőt, akik törődnek, sem biztos, hogy jó dolgokkal táplálják a lelküket. Ti úgy döntöttetek, hogy engedtek az Isten hívásának. És elköteleződést vállaltok, és ezen az úton akarjátok vezetni, ahogy lányotokat, úgy fiatokat is. Mert Krisztus az, aki lelkéből akar adni. Ő azt ígéri, veletek van minden napon a világ végezeteig. És most különösképpen is Lacinak ígéri ezt ezen a mai napon, hogy veled lesz, vele lesz minden napon a világ végezetéig. És ezt az ígéretet hordozza, látható jelként erősíti meg, majd ez a néhány csepp víz, ami az ő fejét, ami a te fejedet fogja majd érni. Jézus Krisztus az élet kenyere. Ez arra biztatás, hogy menjetek hozzá, hogy keressétek őt mindig, szülői és keresztszülői hivatásotokban is. Keressétek az Isten közösségét. Keressétek a gyülekezetben az Isten közösségét. És ahogy hoztátok eddig is, hozzátok ezután is a ti gyermeketeket. Mert lélek útra való a legtöbb, amit adhattok neki. Az pedig Krisztusban van. És nem csak azt mondja Jézus, hogy ő az élet kenyere, hanem itt egy tanúságtétel is történik Péter részéről. Örök élet beszéde van nálad. Akkor mondja ezt, amikor újra mondom már, elkezdtek elfogyni az emberek Jézus mellől. Igen, aki vállalja a keresztséget, és aki komolyan veszi a szülői meg a keresztszülői elköteleződését, az nem úgymond a fő áram szerint éli az életét. Mert ezt az elköteleződést nagyon kevesen vállalják, és még kevesebben veszik komolyan. De titeket arra biztat az Isten, hogy ti maradjatok meg. Hogy vegyétek komolyan ezt az elhívást. Ahogy Péter mondta, Uram, örök életbeszéde van nád, hova mehetnénk máshova. És azért is fontos ez, mert a keresztség nem csak arról szól, hogy az Isten itt van, hogy gondoskodik, hogy szeret, hogy ott lesz Lacival minden napon a világ végezetéig, hanem arról is szól, hogy az Isten nem csak az e világit készíti el az ő számára, és a ti számotokra, és mindannyiunk számára, hanem az örökkévalót, az örök életet. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy tartsatok ki emellett, hogy keressétek ti is az örök életet, és vezessétek ezen az úton őt, a ti gyermeketeket, keresztgyermeketeket. Így áldjon meg az Isten benneteket, és így áldjon meg téged is, Laci, hogy megélhessétek, hogy az Istennél lélek, forrás, lélek táplálék van, és örök életet készít mindannyiunknak. Legyen így, fogadjuk ezt el mindnyájan a magunk életében. Ámen. Isten üzenetére válaszul, valljátok meg most hiteteket, a gyülekezettel együtt fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek László a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten adjon testi és lelki erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, a református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket, Lászlót is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt e fogadalom teljesítéséhez. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, újra és újra csak hálaadással tudunk megállni előtted az élet csodájáért. És így köszönjük neked, Urunk, ezt a kisgyermeket, Lacit is. Köszönjük az ő eddigi életét. Köszönjük azt, hogy vele voltál életének eddigi esztendeiben. Köszönjük, hogy ott voltál különösképpen akkor is, amikor nehézségeket hordozott, amikor különösképpen is szüksége volt a szülői és az isteni gondviselése. Légy áldott ezért, Urunk. Légy áldott a reménységért, a jövőért, a javulásért, az épülésért. Légy áldott, Urunk, hogy itt lehet ő, és itt lehet ez a család a gyülekezet közösségében. Azért könyörgünk, Urunk, hogy áld meg Laci életét. Áld meg lelki gazdagsággal. Áld meg őt továbbra is gondoskodó szeretettel. Áld meg őt, Urunk, hogy megláthassa, nálad van az örök élet. Hogy ne akarjon kevesebbet megnyerni, mint az örök életet. És könyörgünk, Urunk, a szülőkért, az ő napról napra megújuló szeretetükért. Hadd hordozzák őt ebben a szeretetben. Hadd vegyék komolyan ők is és a keresztszülők is az iméntett fogadalmat. Imádkozunk, Urunk, így, hogy mi gyülekezetként is hadd tudjunk befogadó és megtartó közösség lenni és maradni. Légy áldott, Urunk, mert így bízhatjuk rád egy gyermeket és ezt a családot. Kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen.
László, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. László, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Öröző arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Öröző arcát rád, és adjon néked békességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedésre, Isten dicsőségére, szüleinek örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára.
Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket a 165. dicséretünk első, második és harmadik versét énekelve. 165. dicséretünk első három versét énekeljük. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a János írása szerinti evangélium második fejezetének 13. versétől a 25. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. János evangélium a második részének 13. versétől így szól az Isten igéje. Közel volt a zsidók páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból, a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, és az asztalokat felborította. A galambárusoknak pedig ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig azt kérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amikor Jeruzsálemben volt a Páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Amen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja, hogy annak üzenetét meghalva megértsük, és életté lehessen számunkra. Fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, áldunk téged a kenyérért. Nem csak konkrétan és kézzel foghatóan a mindennapi kenyérért, ami az asztalunkra kerülhet, hanem mindazért, amivel megajándékozol bennünket, ami a miénk lehet, ami szükséges az életünk folytatásához. Köszönjük így, Urunk, a mindennapi kegyelmet. Istenünk, nem csak a magunk életéért adunk hálát, hanem nemzeti ünnepünkön hálát adunk a mögöttünk lévő évszázadokért, hálát adunk az államalapítók és az államot megtartók felelős döntéseiért, hálát adunk neked, Urunk, hogy sokféle viszontagság közepette is megtartottad a mi nemzetünket, és sokféle széthúzás közepette is élhetünk és lehetünk. Légy ezért áldott, Urunk! A te igéd arra vezet mégis bennünket, hogy ne csak a láthatóra nézzünk, hanem a láthatatlanra is. Ne csak a testi kenyérre, hanem a lelkire is. Urunk, te tudod, hogy mivel táplálkozunk lélekben. Tudod, hogy mi hat ránk, mi az, ami formál és erősít, és mi az, ami torzít bennünket. És te tudod azt is, mi az, amiben eltérünk attól a képtől, amit te elgondoltál rólunk, felőlünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a veled való közösségre hívsz most is bennünket. Azért fohászkodunk hozzád, Urunk, hogy bűneinket látván bocsáss meg nekünk, amiket vétettünk. Azért könyörgünk, hogy igét szólítson meg minket, és vezessen önvizsgálatra, számadásra. És kérünk, teremts minket újjá. Kérjük és várjuk igédet és lelkedet. Kész a mi szívünk, Urunk, hogy rád tekintsünk. Szólj hozzánk, kérünk, Krisztusért, a lélek által. Ámen. Igehirdetésre készülve a 165. dicséretünk 5. versét énekeljük. 165. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Egyszerűvé formálj belső lelkiképpen.
Thank you.
Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni. Írva található a János evangélium a második részében, annak is a 17. és a 23. verseiben. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Amikor Jeruzsálemben volt a Páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Amen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Jézus Krisztus e történet szerint a Páska ünnepén, a kovásztalan kenyerek ünnepén megy fel Jeruzsálembe azért, hogy ott részt vegyen a szokásos templomi szertartáson, áldozatbemutatáson. Az az ünnepe ez a zsidóságnak, amikor emlékeznek a szabadító Isten tettére, amikor kijöttek Egyiptomból, és mindig nem csak emlékezés volt ebben az ünneplésben, hanem volt egy előretekintés is. Hogy az az Isten, aki minket valamikor megszabadított, az ma is és holnap is ugyanúgy szabadító Istenként van itt az életünkben. És bár most terhek között vagyunk, mégis úgy tekintünk rá, mint aki meg tud szabadítani minket az életünk mélységéből. Ugyanakkor Jézus azzal szembesül, hogy valami egészen döbbenetes dolog történik. Nem akkor volt ez nyilván újdonság, de mégis érezzük, hogy itt valami nagyon nincs rendjén. A templomban mindenféle árusok vannak, marhákat, juhokat árulnak, pénzt váltanak, piactérré vált az egész templom. A templom nem az, aminek lennie kellett volna. És most álljunk is meg egy picit, és gondoljunk bele a mi ünneplésünkbe. Augusztus 20-a valahol a másodvonalban szerepel az ünnepeink körében. Ma egyre inkább azt érezzük, vagy inkább azt mondanám, hogy két nézet feszül egymásnak. Az egyik az az, hogy igen, a nemzetünk nagyon fontos, és komolyan kell vennünk, és a jólétén kell munkálkodnunk. A másik, azt gondolom, a kevésbé biblikus, sőt a nem biblikus, pedig azt mondja, hogy nem kell már a múlttal foglalkoznunk, nem nemzetben, hanem emberiségben kell gondolkodnunk az óriásivá vált nagyméretű faluban ebben a világban. Kedves testvérek, emlékeznünk kell, mert nem véletlen az sem, hogy a világnak erre a szegletére születtünk. Meg kell becsülnünk a múltunkat, és meg kell becsülnünk az ünnepeinket. Egyszer, mint hálát adunk az új kenyérért, ahogy itt látjuk az úrasztalán is, és felteszem újból azt a kérdést, hogy vajon mi táplálja a lelkünket. Ahogy ez elhangzott a keresztelő kapcsán, ez nem csak a keresztelő családnak szólt. Mindnyájunknak szólt. Mivel tápláljuk a lelkünket? Jézus Krisztus bemegy a templomba, és nem imádsággal és áhítattal és ünnepléssel találkozik, hanem zsivvásárral. És mi van közöttünk? Itt ebben a templomban nincs zsivvásár. Ez nem vált piactérré. De azt azért tegyük fel kérdésként. Jelenti ez azt, hogy minden jól működik, és minden az Isten rendje szerint működik? Tegyük fel azt a kérdést is, hogy és a családunkban? Minden az Isten rendje szerint történik? Nem történt-e meg, hogy az életünk, a lelkünk belül vált káosszá, összevisszaságá és zsibvására? Hogy mindent anyagiakban mérünk? Hogy így lett piactér a lelkünk? Ennek a mai igének az a nagyon fontos üzenete, hogy Krisztus féltő szeretettel gondol ránk. Lehetne felszínesen nézni ezt a templom tisztítási történetet úgy, hogy Jézus úgy tesz rendet, hogy kiűz mindenkit, még nagyobb rendetlenség lesz a véged, de nem. Hanem ami itt történik, az, hogy Krisztus féltő szeretete jelenik meg. Hogy helyreálljon a rend. Krisztus féltő szeretete változatlan. Itt van közöttünk. Azért, hogy helyreálljon az, ami kizökkent. Ami nincs a helyén, akár a magunk életében, akár az egyházunk életében, vagy bármely közösségünk életében. Krisztus féltő szeretettel jön a lelkünkhöz és a gyülekezetünkhöz. Gondoljatok arra, testvérek, hogy mi mindannyian eredményeket várunk az élet minden területén. Aki ültetett, vetett zöldséget tavasszal, meg aztán palántázott, az azért tette, hogy ezekben a hetekben leszedje azt a paprikát, meg azt a paradicsomot. Eredményt várunk. Az otthonban is, az otthonainkban is. Eredményeket várunk a gyermekeinktől, hogy az az odafigyelés, az a törődés, amit rájuk fordítunk szeretettel és magától értetődő módon, annak mégis legyen eredménye. De testvérek, azért valljuk be, az élet minden területén ott vannak a csalódásaink. Hogy várunk valamitől vagy valakitől eredményt, valamit, előrelépést, és nincs. Vagy nem olyan, mint ahogy szeretnénk. Jézus valamit vár az ünneptől. Azt várja, hogy ott a templomban rend legyen. Hogy a lényegről szóljon, az Istenről és arról a szabadításról, amit az Isten véghez visz. Amit az ember átélhet. Amihez az ember felnőhet, és amiben az ember kinyílhat az Isten felé, és nem ez történik az ünnepben. És mi történik a ti ünnepeitekben? Mi történik az úrvacsora közösségében, amiben ma is részesülhetünk? Ebben az ünnepben valóban történik valami Istennel való találkozás, vagy csak egy pillanatnyi megállássá lesz? Krisztus tőlünk is vár, hogy úgy éljünk az ünnepeinkkel, hogy az valóban lélekemelő legyen. És az, hogy Krisztus vár, és féltő szeretettel jön hozzánk, ezzel nem azt mondja, hogy egy ilyen állandó nyomás alatt akar tartani bennünket, hanem azt mondja, nem mindegy, hogy hogyan élünk. Azt mondja, Istennek kell a középpontba lenni, és akkor minden be fog állni a helyére. Nem tudom, belegondoltatok ebbe a szó összetételbe, hogy féltő szeretet. Féltő szeretet. Féltő szeretet az, amely tudja a veszélyeket, hogy mi leselkedik a másikra. A szülői szeretet féltő szeretet, mert azt is látja, amit a gyerek még nem. És az isteni szeretet is féltő szeretet, és ezért szól, és ezért tanít, és ezért jön az ünnepeinkbe is, mert látja azt, hogy mi az, amivel rosszul élünk. Ami üressé vált. Féltő szeretet. A féltő szeretet szabadon enged, ad szabadságot, de ott vannak a korlátok, hogy rend legyen. A féltő szeretet arról szól, hogy még akkor is, ha látom, hogy olyan úton jár, ami nem jó, akkor is ott maradok mellette, és utána nyúlok. De néha beleenged, hogy keserves dolgokat tapasztaljunk meg. És aztán Jézus nem csak a templomról beszél, hanem az ember testéről is, mint templomról. Ez egy döbbenetes üzenete az Isten szavának. Amikor azt mondja, hogy ne felejtsétek el, hogy testetek a Szentlélek temploma. És ahogy egy templomban nem jövünk akárhogyan, a testünkkel sem szabad akárhogyan bánni, mert a lélek temploma. És ezért azt kérdezi tőlünk Krisztus, mi lakik benned? Bennünk keresi a lélek gyümölcseit. Keresi a lelki kenyér, a lelki táplálék hatásait. Keresi és kérdezi, hogyan állsz a hit élet útján? Hogyan állsz a hiteddel? Szent-e az életed? Édesapaként és édesanyaként, nagyszülőként, hogyan végzed be, hogyan folytatod azt a küldetésedet, amivel az Isten megbízott? És lehet, könnyen lehet, hogy nem talál mindent a helyén. És féltőn szereti a gyülekezetet, a templomot, az egyházat. Várja tőlünk a közösség gyarapodását és szolgálatát, hogy kapcsolatokat építsünk egymás felé. Várja, hogy a mi gyülekezetünk olyan közösség legyen, ahova, ha bejönnek mások, azt mondják, akik még nem jártak itt, hogy jó itt lenni. Mert azt látjuk, hogy ezek az emberek szeretik egymást, és odafigyelnek egymáshoz. Ezt látja rajtunk Krisztus. Azt várja tőlünk, hogy bizonyságot tegyünk, és hirdessük az ő evangéliumát. Krisztus ünnepi jelenlétében ezt várja tőlünk. Féltő szeretettel keres minket. De, és ez lesz a megdöbbentő ebben a történetben, Az, hogy rend legyen, ez a féltő szeretet van, amikor nem gyengétségben jelenik meg. A gyengétség alatt nem a határozatlanságot értem. Nézzétek, az a Krisztus, aki féltő szeretettel gondol arra a templomra, gondol rád, gondol erre a közösségre, és gondol erre az egész egyházra, ez a Krisztus ott akkor kötelekből korbácsot készít, és kiűzi a templomból azt, ami nem odavaló. Hát ez egy kemény történet. Képzeljük el, hogy mit mondtak volna, vagy mit írtak volna akkor az újságok, mondjuk másnap. Biztos megjelentek volna a vallási szakértők, meg a politikai elemzők. És valami ilyesmi hírek lettek volna, hogy elég radikális megnyilvánulás történt. Egy önjelölt messiás jelent meg. Talán lennének olyanok, akik azt mondják, igen, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem, hiszen ez egy idézet a Szentírásból, és azt mondják, túlságosan ragaszkodik a Bibliához. Ma már nem kell ezt ennyire komolyan venni. És biztos lennének olyanok, hogy akik azt mondják, hogy ez egy jó cél, csak rossz a módszer. Ritkán látunk Jézus életében ilyen nagyon kemény, radikális tetteket. Kevés ilyen erődemonstráció van. Talán még egyet említhetünk, amikor kiűzi az ördögöt, az ördögöket egy megszállott emberből, egy disznónyájba, amelyik belemegy a tengerbe aztán. És ugyanakkor testvérek, nézzétek, Jézus a négy szem közti történetekben is hihetetlenül radikális és határozott. Parancsolom, menj ki belőle, mondja az ördögnek, aki ott van egy megszállottban. Akarom, tisztulj meg, gyógyulj meg, térj meg. Ezek, kedves testvérek, nem a finomkodás szavai, ezek a határozottság szavai. De mögötte a féltő szeretet van, mert ugye azért, ha elképzelünk egy olyan helyzetet, amikor van egy forgalmas út, és egy gyereket látunk az út felé szaladni, akkor nem halkan elkezdjük mondani, hogy mégis milyen következményei lehetnek, ha kilép az autó elé, hanem abban a pillanatban utána ugrunk és elkapjuk, hogy ne történjen baj. Ezt teszi Krisztus ebben a történetben. És ezt akarja tenni a mi életünkben is, valamikor nagyon keményen és határozottan, mert Krisztus változást akar. És sokszor mi is változást akarunk. Csak változtatni nem akarunk. Mert úgy vagyunk sokszor, hogy kényelmes a régi. Még ha rossz is, de kényelmes. Változást akarunk, de változtatni nem akarunk. Igen, ott arra volt szükség, hogy Krisztus felforgasson. Igen, arra volt szükség, hogy Krisztus megmutassa, hogy mi nem odavaló. És arra van szükség, hogy megmutassa és meglássuk, hogy az életünkben mi nem odavaló. Hadd mondjak egy történeti példát. Sokszor hivatkozunk most erre, de újra csak aláhúzom. A reformáció korában ez történt, 500 évvel ezelőtt. Fölforgattak mindent? Igen. Azért, hogy az Isten szerinti rend alakuljon ki. Pillanatnyilag lehet, hogy káosznak tűnt. De aztán rend lett. Igen, mert az Isten rendjéhez lehet igazodni. Az életünkben, a hit életünkben arra van néha szükség, hogy Krisztus fölrázzon végre bennünket, hogy más, hogy kell tennünk és élnünk. Bennünk is ki akarja űzni, belülünk is ki akarja űzni azt, ami nem helyén való. És amikor az úrvacsorai közösségre hív, azt mondja, szakítsunk ilyen radikálisan a bűneinkkel. Valljuk meg ilyen radikálisan és határozottan a vétkeinket. Ne csak maszatolva, hanem néven nevezve azokat. Mert nem felforgatás ez, hanem az Isten rendje kezd el alakulni ott akkor, és a mi életünkben is. És végezetül, testvérek, a nagy kérdés az, hogy az ünnepi hitből lesz olyan hit, ami az ünnepből, a naponkénti Isten találkozásokból él. Azt látjuk itt, hogy Jézus jeleiben és csodáiban sokan hisznek, de Jézus nem bízza rájuk magát. Krisztus meglátogatta őket, rendet tett, és reménykedhetünk abban, hogy folyamatosan ezt teszi közöttünk is. Akár az úrvacsorai közösség által. Hittek, de nem bízta rá magát Jézus. mert látta bennük az ingatagságot, látta, hogy a hit az sokszor csak hiszékenység. A kérdés az, hogy lesz-e az ünnepiből valami állandó? Lesz-e az Istennel való találkozásunkból mindennapi élmény? Lesz-e a rendrakás után megmaradó rend? Azt hiszem mindannyiunk számára ismerős az. Szépen kipucoljuk a lakást, rendet rakunk valamelyik nagy takarításnál, vagy éppen a kertben rendet rakunk, és aztán szépen lassan elkezd amortizálódni minden, és el kell jönni a nagy rendrakásnak. Kedves testvérek, az Isten azt mondja, ne csak rendet tégy az életedben, ne csak vald meg a bűneidet, tér meg hozzá, hanem maradj is ezen az úton, állandóan és folyamatosan, a keresztelő után is, az úrvacsorai közösség után is, egy minket megérintő igehirdetés után is. Ne csak addig tartson, hanem végig megmaradjon. Kedves testvérek, az Isten féltő szeretettel szeret és közelít hozzánk. Féltő szeretettel, hogy életet adjon. Hogy talán felkavarjon, hogy a dolgok igazán a helyükre kerüljenek. Ragadjuk meg ezt a lehetőséget. Azt, hogy Krisztus közöttünk van. Térjünk meg így hozzá, és legyen a mi hitünk nem csak ünnepi, hanem a hétköznapokban is megmaradó hitté. Amen. Jöjjetek, imádságban adjunk hálát a mi Urunknak. Megváltó, megszentelő Istenünk, áldunk téged a minket megszólító igéért. Köszönjük azt a féltő szeretetet, amivel viseltetsz irántunk, amivel ott van a feddés, ott van a vigasztalás, ott van az útmutatás, ott van az, hogy mindig ránk tekintesz, és tenyereden hordozol bennünket. Áldunk téged, Urunk, az életünk nagy megújulásaiért. Így köszönjük meg neked a mostani úrvacsorai közösséget is, és azt kérjük tőled, Urunk, hogyha valamit ki kell vetni az életünkből, mert nem helyén való, azt kegyelmedből hadd tehessük le. Könyörgünk azért, Urunk, hogy így újítsd ne csak egyen-egyenként a lelkünket, az életünket, hanem így újítsd a mi közösségeinket, a mi gyülekezetünket is, a mi egész egyházközségünk életét. Fohászkodunk hozzád, Urunk Istenünk, a betegekért, a kórházban lévőkért. Könyörgünk hozzád a gyászolókért, különösen egy testvérünkért, aki ezen a héten készül temetni. Add neki, Urunk, vigasztaló szeretetedet. Könyörgünk hozzád, Urunk, azokért, akik mindennapi gondokkal, kenyér gondokkal küzdenek. Kérünk, hadd tapasztalják meg gondoskodó szeretetedet, és amennyit mi tehetünk, annyiban hadd tudjunk melléjük állni. Adunk, hogy ne nézzük el a szükségben lévő ember szükségét. Könyörgünk, Urunk, a mi nemzetünkért. Hálát adván ünnepünkön, kérünk a jövőért, hisszük, a benned való hit által van megmaradásunk. Így imádkozunk népünkért határokon, innen és azokon túl. És kérünk, hordozz minket, mindnyájunkat, el nem múló, örökké megmaradó szeretetedben. Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek, a mi atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még este 6 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten a templomban, illetve este 6 órakor ünnepi megemlékezés és ökumenikus kenyéráldás lesz a Szent István szobor előtti sétányon. Heti alkalmaink közül kiemelem, szerdán 5 órától presbiteri gyűlést tartunk, a korábbi tervekkel ellentétben az új kollégium dísztermében lesz a presbiteri gyűlés. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint 3:40-kor tartunk istentiszteletet, ez alkalommal is keresztelőn is együtt lehetünk. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Nagy Ilona, 87 esztendős korában elhunyt testvérünk gyászoló hozzátartozóért. Halottaink vannak, Csanda Jenő 88 esztendőt élt. Temetése hétfőn délután 2 órakor lesz a köztemetőben. Piszmán Sándorné Kálmán Erzsébet 86 esztendős korában hunyt el. Temetése kedden 3:40-kor lesz a köztemetőben. Kokovai Ernő Béla 73 esztendős korában hunyt el. Temetése pénteken 3:40-12-kor lesz a köztemetőben. Kovács Imre Sándor 85 esztendőt élt. Temetése pénteken délután 3 órakor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Házasulandó jegyespárokat hirdetek. Másodízben Szabó Imre jegyezte Kondász Szabinát, és harmadszor hirdetjük. Karácsonyi Gábor jegyezte dr. Makai Andreát, Tóth Attila jegyezte Bitó Annát, Venhart Tamás jegyezte Tüskés Boglárkát, és itt katonatelepen lesz a házasságkötése Nagy Szilveszternek és Vida Anikónak. Hordozzuk őket szeretetben és imádságban. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékként 6200, úrvacsorai jegyekre 5000, és a templom, a kecskeméti templom hangtechnikájára 10000 forint adomány érkezett. Hirdetem még, hogy jövő vasárnap a Híres Hét Fesztivál zárásaként ökumenikus istentisztelet lesz 10:30-kor Kecskeméten, a főtéren. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, utána pedig majd közösen mondjuk el a záró imádságunkat. A záró énekünk a 165. dicséretünk, utolsó, azaz 6. verse, 165. dicséret, 6. verse, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent, templomoddá szívem, lelkem. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Ámen!